Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntöm a keddesti fények nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem a mai műsorban Chester, a Fűzővel kifelé szerkesztője, és Pácsonyi Patrik, a Fűzővel kifelé szakírója. Sziasztok, srácok!
Szia, Áron!
Sziasztok, szia, Áron!
A mai adásunkban szintén a Primetime rovattal fogunk kezdeni, ahol ahogy a legutóbbi keddesti fényekben nem mérkőzéseket hozunk, hanem öt témát, öt kérdést hoztam, amit fogunk boncolgatni és körbejárni, utána pedig lesz Heroes as Zeros, és hoztam most is egy top 5-ös listát, amelyben a NFL 5 legjobb elkapóját hoztam. Hát nem volt könnyű összeállítani, de aztán majd meglátjuk, hogy mennyire tudnak Patrikék belekötni. Az első témán pedig hetedik forduló után 3 győzelemmel és 4 vereséggel áll az a Kansas City Chiefs, aki az elmúlt 2 évben ott volt a Super Bowlban, és ezért ez mindenképpen nagy meglepetés, hogy szétdominálták a ligát, és most pedig azért hát enyhén szólva halandóknak tűnnek. A Bills-től és a Titans-től ráadásul úgy kaptak ki, hogy hát elég komoly pofonba szaladtak bele. Mi itt a probléma? Azt tudtuk eddig is a védelemről, hogy borzasztóak, nem kellett hosszú idő, hogy erre rájöjjünk, de most Andy Reid támadósora is egyre többet hibázik, és nem termelik úgy a pontokat. Mi itt a fő probléma? Megpánikolhatnak a szurkolók?
Szerintem mindenképp pánikolhatnak. Tehát valamikor el kell kezdeni az aggódást most már a Chiefsért. Ugye eddig talán minden héten azt mondtuk, hogy oké, becsúszott ez a vereség, nehéz a sorsolás, kicsi fásultság van bennük, de hogy azért alapvetően a támadósoruk eddig jó volt. Megnéztük az összes ugye ilyen hatékonysági, meg kumulatív mutatót, és ott voltak az élmezőnyben. Tehát ránézésre és statisztikák alapján, de még talán eye-testre sem mondtuk azt feltétlenül, hogy nagyon nagy baj lenne itt az offenzer. Ahogy mondtad, a defense az már eddig is döcögött, sőt, nem hogy döcögött, hanem vonszolni kellett maguk után, mert ugye eddig sem volt nagyon jó védelmük, de most már konkrétan a bottom 3-ban voltak minden statisztikában, ezt mindig nehéz elbírni, és ez mellé felzárkozott a támadósor olyan szempontból, hogy viszont labdaeladásokban szintén liga első az egység, és hiába teljesítettek jól, ez nagyon lehúzta a statisztikáikat, valamint most a Titans ellen, hát most már nagyon védeni sem lehet itt a play callingot, Mahomes sem, de igazából senkit.
Chester, szerinted hova eredezhető vissza a probléma gyökere?
Nagyon szeretjük az amerikai focit ilyen bonyolult dolognak beállítani, de szerintem néha tényleg az egyszerűségében leérik a gyönyöre. Szerintem ez a Chiefs offense szimplán balszerencsés. Mert oké, sok a turnover, de nézd meg, hogy most is a Titans-ben milyen turnoverek volt. Tehát Mahomes az a tipikus csicska piket dobott. Tehát az, amikor felpattan egy védőn, össze-vissza pattan, tehát arról nem ő tehet, hogy az a labda úgy pattant, hogy a védő kezébe. A fumble-ja is olyan tipikus Mahomes-os, hogy már ég a ház, tőle várják el azt, hogy nagy játékot csinál, elkezdett futni, megfutotta a first down-t és fumble.
Igen, csak amikor már sok ilyen összejön egymás után, akkor egy idő után már szerintem nehéz a szerencsétlenségre mutogatni mindig.
De nem? Akkor mire mutogatsz? Tehát mire mutogatsz egy olyan labdán, amit eldob, és úgy pattan a saját elkapója kezéről, hogy a védő ölébe húlik.
Szerintem a szerencsétlenség is összefügg valamivel, és lehet, hogy le lehet egyszerűsíteni az amerikai futball, de szerintem azért bonyolult, mert minden mindenre hatással van, és szerintem a probléma gyöker az a támadófal elsősorban, hogy ennyire borzasztóan működik, így Mahomes sem tudja annyit magánál tartani a labdát, gyorsabban kell szabadulnia, az elkapók sem tudnak annyira gyorsan elszakadni, Andy Reidnek a sémája is le van szűkítve, és a támadófal miatt a futójáték sem működik. A védelem tudjuk, hogy borzasztó, és emiatt nagyon sok pontot kell, hogy a támadósor gyűjtsön. De mivel rossz a támadófal, ez nem működik, komoly hátrányba kerül neki Patrick Mahomes-ék, pedig elkezdenek kapkodni, mert szerintem ez a csapat csak nagy játékokkal tud haladni, vagy egyszerűen nem nagyon tudnak olyan játékot játszani, hogy rövid yardos play-eket játszanak, és ne legyenek benne ezek a nagy dobások, ezek a váratlan mozdulatok, és emiatt jönnek ezek a szerencsétlen pillanatok, hogy Mahomes már olyanokat dob bele, vagy olyanokat próbálkozik, amiben több már a rizikófaktor, és ebből jönnek a hibák, vagy a szerencsétlenebb szituációk, és szerintem ez ennek is köszönhető, hogy jön egy kapkodás, túlvállalja magát Mahomes, vagy a Chiefs offense is túl nagyot akar csinálni, és ebből jönnek az úgymond a szerencsétlen playek, de ez nem csak a bal szerencsének köszönhető, hanem az, hogy ennyire rossz a támadó sor, vagyis a támadó fal.
De ez az, hogy a futójáték az, oké, most azt látjuk az elmúlt három meccsen, azt hiszem Mahomes volt kétszer is a legtöbbet futó Kansas-i játékos, de hogyha a Football Outsiders-nek nézzük a dolgait, akkor ott meg azt látjuk, hogy ez a futás offense, ez hatékony, top 10-es. Szóval oké, lehet fogni a támadó falra, lehet fogni koncentrációra, mondja sokan így fogták meg, hogy ez a nem eléggé összpontosít ez, mert tényleg a fumble-t az most mire másra tudod fogni, mint arra, hogy valaki nem összpontosít.
Szerintem egyébként így sok minden összefüggése, tehát sok mindenben lett gyengébb ez a támadó sor, ahogy Áron mondta, talán a támadó fallal van a legnagyobb probléma, de ehhez hozzájön, amit szintén Áron mondott, hogy Mahomes részben szerintem dekoncentráltság miatt rögtön nagy játékokat kar megjátsz. Ez nem azt jelenti, hogy 20-30 yardra akarja eldobni mindig, abban nem értek egyet például, hogy ne tudnak kis játékokat csinálni, vagy rövid yardos szituációkat csinálni. Tavaly is megmutatták például a Bills ellen, hogy tudják támadni a pálya közepét, 5-10 yardos labdákat kiosztani a playmakereknek, akik aztán meghosszabbítják. Most is szerintem a labdáladásnál például egy viszonylag rövid passz pattant föl, ami azért sikerült úgy, mert egy olyan szituációba dobta be, ahol amúgy is nagyon szoros őrizetben volt az elkapója, és benne volt az, hogy oda fog ütni, oda is ütött, fölpattant a labda, és ebből lett az a labdaeladás. Tehát inkább ilyenekről beszélek, amikor azt mondom, hogy dekoncentráltak, vagy sokat akarnak, amikor belekényszerítik magunkat egy olyan szituációba, amiben nem kéne, és nyilván nagyobb százalékban jönnek ebből a labdaeladások is.
De mondjátok, hogy gyenge ez a támadófa, ti láttátok a Super Bowl, srácok?
Tehát, ott is gyenge volt.
De ez a fal, ez jobb, mint ami a...
Az jobb, tehát de annan nem nehéz.
A borzasztónál és a kevésbé borzasztóhoz még mindig nem lesz közepes sem.
Igen, egyébként azért fura, mert alapvetően amúgy most az eheti statisztikákat nem tudom, de a korábbi akat böngészve azért nem feltétlenül vannak a liga leghátuljában az emberek így egyénekre lebontva. Oké, most Orlando Brown nagyon maga alatt teljesít, de hogy például a fal közepén a statisztikák jól mutattak egészen eddig a meccsig, szóval valahogy mégsem áll össze rendszer szinten, és amit még én ki akartam emelni, ami összefügg a dekoncentráltsággal, meg Mahomes hibáival, hogy Andy Reidet is elő kéne venni, hogy amikor a játékosai sokat hibáznak, akkor viszont neki kellene előállni egy olyan gameplannel, meg oda tenni eléjük, akkor most ezt kövessétek, ne erőszakolj, vagy ne próbáljunk mindig nagy játékot csinálni, ne csak a mély útvonalakat fussuk, vagy futtassuk, és oda erőszakoljuk be a labdát, hanem építsünk fel egy olyan támadó sorozatot, többet egymás után, amik működnek, legyenek többször üresre játszva az elkapók. Én kevesebbet látom egyébként a screeneket is tőlük, meg amit ilyen trademark read hívások, és szerintem őt is elő kell venni, mert egyszerűen nem változtat, mert elhitte, hogy ez a támadó sora majd megoldja, mert eddig is megoldotta.
Na erre akartam kiukadni, amikor azt mondtam, hogy Mahomes nem tud kis játékokkal haladni, hogy a séma sincs úgy kialakítva, vagy maga a Chiefsnek a felfogása, vagy Mahomesnak a felfogása, mert látjuk azt, hogy nagy hátrányba kerülnek, és Mahomes azért eddig meg tudta csinálni ezeket a nagy comeback-eket, de most azért már akkora mély gödörből kell visszajönni, hogy jönnek a hibák, és túl nagy híró akar lenni, vagy túl sok terhet vállal, túl nagy kockázatot néz, és ebből jönnek ezek a labdaeladások, és valóban Andy Reidnek akkor itt azt kellene mondani, hogy figyeljetek, előbb akkor jöjjünk vissza a mérkőzésbe, kisebb játékokkal haladjunk, egyszerűbb játékokkal, legyen meg az önbizalom, építsük fel a támadójátékot, legyenek pontjaink, és utána, hogyha már visszajöttünk a mérkőzésbe, akkor lehet, hogy a kulcs szituációban kell majd a Mahomes varázslat, de az, hogy egyből ilyen nagyokat akarnak mindig húzni, láthatjuk, hogy csak az újabb hibákba csúsznak bele, akár itt a Titans meccsen.
És szerinted amúgy kell pánikolni? Csak hogy visszakérdezzek.
Hú, nagyon jó kérdés, mert eddig mindig azt mondtuk, hogy nem kell. mert, és most már szerintem túl sok a probléma.
De miért?
Mit értünk egyébként pánikulás alatt? Tehát, hogy feltételezzük, hogy nem jutnak be a rájátszásba?
Hát most már konkrétan az van. Tehát most ott tartunk, hogy én nem pánikolok még, mert szerintem ez az offense, ez oké, a Titans-szel nem jött ki, de továbbra is azt gondolom, hogy 25-30 pontot simán fel tud tenni. Itt az egyik probléma az, hogy ez a defense meg 29 pontot kap átlagba, tehát úgy fel is kell tenniük azért, hogyha nyerni akarnak. A másik meg az, hogy olyan sorsolásuk van a hátralévő meccsekre, hogy nem azt mondom, hogy mindenhol esélytelenek, mert azért nem, mert szerintem előbb-utóbb azért fog nekik úgy pattanni labda, hogy ami az ilyen felpattanók, az nem a interception lesz, hanem csak sima incomplete pass, aha, vagy nekik is több szerencséjük lesz. De most játszanak a Packers-szel, Cowboys-szal, Bengals-szal, érted? Nagyon, nagyon sok olyan csapattal, aki most idén jó. És még ezek ellen is lehet azt mondanám, hogy a Chiefs esélyesebb. Tehát azért mondom, hogy pánikolni azért nem kell, hát mert az offense ez hatékony. Csak egyszerűen, hogyha előbb-utóbb nem kezdenek el nyerni, akkor a matematika az nagyobb úr, mint az, hogy ők milyen hatékonyak.
Igen, de ezért kérdeztem, hogy az miatt pánikoljunk, hogy nem jutnak a rájátszásba, vagy az miatt pánikoljunk, hogy nem lesznek képesek egy olyan fejlődésre, hogy ott majd a rájátszásba tudjanak menetelni.
Hát szerintem lassan már tényleg a rájátszásért kell pánikolni.
Hát és valóban jön majd két hét múlva a Green Bay Packers, akkor játszanak a Dallas-szal, akkor hát a Denverrel is játszanak, ugye Patrik?
Kétszer is.
Kétszer
jó,
is.
Az két győzelem, de hát...
Előre félnek, gondolom.
De még a Steelers, Chargers is okozhat nekik.
Raiders-szel is játszanak, azt hiszem, kétszer.
Tehát problémát, úgyhogy nem lesznek könnyű mérkőzéseik, és a támadósortól meg kell az extra, mert itt valóban 20-30 pontot minden meccsen fognak kapni, és most már azért a védelmek kezdenek rájönni, hogy hogyan lehet mondjuk akár Hill duplázni, vagy legalább az egyik sztárjátékost, Hillt vagy Kelsey-t kivenni, és akkor már tényleg vékony ez a támadósor, és hiányzik nekem Sammy Watkins, mert ő, amikor mondjuk Hillt levették, vagy Kelsey-t és Hill meg volt a figyelem, akkor meg Watkins lépett elő, és hozott egy 150 yardos két TD-s mérkőzést, és lehet, hogy nem becsült meg sosem, de ebben a szezonban talán most én azt tudom mondani, hogy ő egy értékes játékos volt abban a Chiefs-ben.
Szerintem igazából a Chiefs-nek most a csoportmeccsekre kell rámennie, mert azt hiszem játszottak eddig egyet vagy kettőt talán ebbe az évben.
Chargers, Raiders volt, vagy csak Chargers?
Szerintem csak a Chargers volt, de mindegy, azokra kell rámenniük, mert hogyha azokat behúzzák, akkor megnyerik a csoportot valószínűleg. Mert most a tiebreakerekkel, most kikaptak a Titans-től, kikaptak a Bills-től, azért ez még fájni fog.
A liga legjobb csapataitól kaptak ki, mert ez a minden négy vereség egy olyan csapattól jött, ami azért nagyon erős, és ott lesz a rájátszásban, de hogyha...
Hát de ilyenekkel fognak még játszani, de ez igen, a baj. És
én a rájátszás miatt nem aggódom, mert szerintem az meg lesz, és van annyira jó az a csapat, hogy bejusson, bár kell lehet, izgulni majd kell, meg aggódni lehet, de szerintem ott lesznek, és pánikolni még nem szabad. De hogy a rájátszásban mennyi esélyük lesz, az nagyon jó kérdés. De hogyha itt végignézem az AFC-ben, egyik csapat sem tűnik nekem annyira lehengerlőnek, annyira kimagaslónak, mint a Chiefs volt az elmúlt egy-két évben, hogy már ceruzával beírtük őket a Super Bowl-ra. Na és ott a Chiefs meg szerintem akár meglepetést okozhat, mert szerintem kiszámíthatatlan lesz majd a rájátszás, Ravens, Bills, Chargers, akár a Bengals, fogunk róluk is beszélni, bármelyik eljuthat akár a Super Bowl-ig, és egy jól elkapott gameplannel, egy jó felkészülésen nyerhetnek rájátszás meccseket, és eljutatnak a Super Bowlba. Kansasnak is megvan az esélye, csak most már túl sok az Achilles sarok, a védelem, a támadófal, a futójáték, akkor keressük azt a második számú elkapót, hogyha most Kelsey-t tight end-ként kezelem, hogy túl sok az a kérdőjel a Chiefs-nél, amit már nem bír elviselni sem Andy Reid, sem Mahomes, sem Kelsey, sem Hill.
Egyébként emlékeztek arra, hogy a tavaly a Buccaneers hogyan kezdett?
Hát borzasztóan.
Talán de nem annyira jó. Tehát a Saints nagyon megverte őket, és az ötödik héten egy csütörtök este kikaptak a Chicagótól egy elég lehangoló mérkőzésen. Oké, ez is csak 3-2-vel álltak, tehát nem ennyire néztek rosszul ki, mint a Chiefs, csak erre arra akarok utalni, hogy a Super Bowl győztes gárdák nem feltétlenül néznek ki Super Bowl győztes gárdának itt október közepén, végén. Javulhat ez a Chiefs, csak most már tényleg el kell kezdeni aggódni az miatt, hogy valóban képesek-e egy ilyen nagyobb ugrásra.
Hát figyelj, tavaly a Buccaneers akkor indult be, amikor a Packers megverték. Idén lesz Packers Chiefs, ott a minta. Meg kell venni a Packers-t, annak a minden beindul.
Na, szerintem akkor legyen ez a záró szó itt a Chiefs-szel kapcsolatban, de tényleg nagyon izgalmas kérdés, hogy magára talál-e a Kansas City Chiefs. A második témán pedig Derrick Henry idén is zseniális, és azért valljuk be őszintén, hogy az MVP díj az elmúlt években, vagy talán mindig is egy irányító díj volt. És az a nagy kérdés, hogy Derrick Henry nyerhet-e idén MVP díjat. Chester, mi a véleményed?
Csak gyorsan, mert Chesterbe lekezd, hogy tudjátok, hogy hányadik legkisebb otca van most jelenleg az MVP szavazáson?
11.
Annál jobb, 8.
8.
Chester?
De így, hogy feladtad nekem a lehetőséget tündöklésre.
Tehát, hogy akkor indokold meg, hogy lehet.
Én tartom, hogy nem lehet. Tehát az a baj, ameddig ennyi jó irányító teljesítményt látunk, nem fogják Henrynek odaadni. Ugyanakkor hozzáteszem azt, hogy pont tegnap írtam be a fűzővel kifelés csoportba, hogy a Titans az mikor szerzett 5 győzelmet. Mert én nekem tökre nem ad, hogy ez a csapat 5-2-vel áll.
Hát most két meglepetés
győzelmet. És most konkrétan két powerhouse vertek meg az AFC-be, szóval ez még a tiebreakernek is nagyot fog ütni, és konkrétan most ott tartunk, hogyha most a Colts-ot megverik a hétvégén, akkor valószínűleg biztos a rájátszásuk.
Jó, de közben kikaptak egyszer a Jets-től, és azt se felejtsük el. Tehát tudom, nem volt Julio, meg nem volt Brown, de ettől függetlenül kikaphatnak akár olyan csapattól is, aki meg abszolút a liga alja.
De pont ezt mondtál, hogy az AFC-ben most idén valahogy mindenkiből ezt kinézett. Tehát a Bills is kikapott,
igen,
a Steelers-től az
első fordulón. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem lesz a Titans a végén valószínűleg, nem tudom, 14-3 vagy 13-4.
Hát ezt senki nem mondja, csak ehhez, hogyha Henrynek MVP címet akar, akkor viszont az, hogy a Titansnek jó mérlege legyen.
Jó, csak szerintem ahhoz, hogy MVP címet kapjon, ahhoz nem elég, hogy jó mérlege legyen, hanem hogy a legjobbnak kell lenni az AFC-ben, sőt lehet, hogy az egész ligában, és ezt viszont nem látom.
A plusz rekordokat kell dönteni, de hát azért a yardok jönnek, most is 869 yardja van, 10 TD-t futott már, úgyhogy hozhatja itt az elképesztő statisztikát.
Fogja is, csak az a baj, hogy az irányítók is, tehát nézd meg Brady-t, tehát most ilyen on-pace 6000 passzot jad, és 60 TD felé tart, és olyan sorsolás, hogy ez hozni fogja.
Igen.
Tehát ez az a baj, amíg ilyen az irányítók tudnak rekordot dönteni, addig nem fog Henry MVP címet kapni.
És nagy kérdés, hogy a hype mennyire van meg egy futó körül, mert az MVP díj, ez kicsit ennek is szól, hogyha például Mahomes nehezebben tud kapni MVP címet, mert most már megszoktuk, hogy sokat kapott, bár hogyha mondjuk jövőre visszatér a Kansas City Chiefs arra az útra, amit az elmúlt években járt, és Mahomes elképesztő lesz, akkor lehet, hogy megint meg lesz ennek a hype vonatja. De most talán egy Kyler Murray emiatt meg előnyben van, mert ő egy újdonság, egy nagyon-nagyon látványos játékot nyújt, és emiatt lehet, hogy egy hasonló teljesítményű irányítóval, vagy Bradyvel szemben az újdonság miatt neki előnye lehet, bár hogy Brady ennyi évesen még mindig ennyire jó, az meg szintén egy egészen új dolog, vagy talán soha nem is fogunk még ilyet látni.
King Henry a beceneve, szóval hype az megvan, de én azt mondom, nem aggódni.
Szerintem egyébként nincs meg annyira hype. Tehát az elismerés már egyre inkább megvan, de valahogy azt az izgalmat én nem látom az irányába, a közösségi médiában meg sehol, mint mondjuk nem tudom, anno Barkley irányába, vagy az izgalmasabbnak tűnő futók irányába. Az elismerés az már megvan valóban. Tehát mindenki azt mondja, hogy ő a liga legjobb futója, nincs kérdés, ott a statisztikák, stb., de valahogy nem érzem azt a rajongást, nem érzem azt, hogy a kis gyerekek úgy mennék ki, hogy na, én Derrick Henry akarok lenni.
Én pont fordítva látom egyébként. Én pont azt tapasztalom.
Chester Derrick Henry akar lenni.
Derrick Henry akar lenni.
Derrick Henry akar Chester lenni. Kezdjük ki. Súlyban már közelítünk, azért még 1-2 kilót szedjen fel a fiú. Szóval én pont azt látom, hogy szerintem a hype és minden megvan Henry felé ahhoz, hogy szerintem az ő nevét többször emlegetik, mint Brady-ét, vagy Herbertért, vagy...
Nem értek egyet.
Szerintem sem.
Mert annyira passzorientált liga van, és most már átment ez a szemléletmód a szakértőktől a szurkolóknak is, és most már mindenki a passzjátékot kezdi kedvelni, az irányítókat, a legnagyobb sztárok, és a futó játékosok nem csak a pénzügyi szempontból mennek ki a divatból, vagy könnyebben helyettesíthetők, és nehezebben kapnak nagy pénzt, most már a szurkolók is kezdenek így gondolkodni, mert annyira ebbe az irányba megy a liga. Bár lehet, hogy aki egy kicsit konzervatívabban gondolkodik, az pedig tud rajongani Derrick Henryért, de és egyébként meg lehet is.
Csak a közösségi médiáról volt szó, és én ott meg ezt tapasztalom, hogy ott Henry felé van szerintem akkora hype, amit szerintem egy irányító sem kap meg. Hát megdobta azt a TD-passzát, és konkrétan MVP csentok voltak. Be lehetett hallani, hogy üvöltik, hogy MVP, szóval szerintem abszolút megvan a hype irányában.
Saját csapatában lehet, de hogy alapvetően nem. De én továbbra is tartom, hogy az egyéni statisztikai helynek meg lesznek, csak ez nem lesz elég. Szerintem az lenne elég, hogyha a Titans masszívan mondjuk a liga legjobb csapata lenne, mert akkor talán hogy együtt a kettő eltolhatna egy MVP címig, de ez nem lesz.
Vagy ha bezuhannak az irányítók, tehát inkább, az a baj, most kevésbé látom.
3-4 irányító is annyira bezuhanjon, azt én nem látom. Tehát az, hogy 1-2, az esetleg.
És akkor még azt a kérdést tenném fel, hogy Hall of Fame irányító, most már egy TD-t passzolt Harry, Hall of Fame futó lesz belőle?
Biztos. Igen.
És akkor még egy kérdés, mert ezt gyorsan megválaszoltátok. Nálatok ki van az első helyen az MVP díj várományosai listáján?
Erre nem akarok válaszolni.
Chester, bevállalod?
Most majdnem olyat mondtam, hogy itt nem lehet. Én azt mondom, hogy én tartom magam ahhoz, hogy Lamar Jackson.
Wow.
Egyébként...
Ő viszont nem kapja meg azt a hype-ot, amit kéne neki.
Indokolható, mert amúgy szerintem is cibálja a csapatát fölfele. Hozott 2-3 olyan meccset is, ahol mérő kellett visszajönnünk szerintem is. Inkább ő volt ennek mozgatórugója. Most megnéztem gyorsan, hogy ugyanolyan ott szaladják, mint Harryt. Tehát ők egyszerre 8-ok a listán. Egyébként Kyler Murray és Bradynek van a legkisebb otca nálam. Talán lehet, hogy Brady vezetne, ha kell valakit mondani, de Lamar Jacksonnál egyébként mondasz valamit.
Menjünk tovább a következő témánkra. Cincinnati Bengals hatalmas meglepetésre kiütötte a Baltimore Ravenst, és azt el tudtuk képzelni a mérkőzés előtt, hogy ez szoros találkozó lesz, meccsben lesznek, de azért a Ravens volt a favorit, és hogy ennyire lesimázzák a Ravens, meg ennyire magabiztos játékot tud nyújtani a Bengals a labda mindkét oldalán, azt azért kevesen vártuk, és most már azért mérkőzésről látjuk azt, hogy a Bengals jó teljesítményt nyújt, és Patrik, azt mondtad a legutóbbi keddesti fényekben, hogy ez a tehetségnek köszönhető, és nem Taylornak a rendszere az, ami előre mozdítja a Bengalst. Valóban csak Burrow és Chase-ék, akik ennyire varázsolnak, és emiatt néz ki ennyire jól a Bengals, vagy most már a séma is tesz hozzá?
Nehéz kérdés, mert alapvetően most a Ravens ellen voltak már nagyon-nagyon jó jelek, tehát voltak nagyon jó koncepciók, tényleg azt játszották, amit szerintem ilyen sok tehetséggel játszani kell, hogy jutassuk a labdát üres területen az elkapók kezébe, akik meghosszabbítják a játékokat, ezt meg is tették, és ki van nyújtva a pálya, ki van használva Chase-nek az adottsága, Mixoné, Higginsé, Burrow meg nagyon jól megdobja ezeket a szituációkat, szóval véltem felfedezni már olyan hívásokat, amik már rendszer szinten is jók, és nem csak azért, mert nagyon tehetségesek a játékosok, ettől függetlenül még azért várnék ezzel, én Taylorral még nagyon sok problémát látok, továbbra sem feltétlenül van szerintem úgy használva teljes mértékben ez a keret, csak egyszerűen annyira tehetségesek, hogy ha már részben elkezded kiaknázni a bennük rejlő dolgokat, akkor abból már ilyen szép dolgok jöhetnek ki.
Én csak annyit mondok, szerintem Joe Burrow most érkezett meg az NFL-be, így mindenki által. Tehát ez most neki egy ilyen tényleg belépő volt arra, hogy most már komolyan vegyék.
És az az érdekes, hogy amit láttunk az egyetemen tőle, azt látjuk itt most az NFL-be is, és nagyon hasonló játékot is, a Chase-zel való dinamikája, kémiája egészen elképesztő, és tényleg lehet rajongani érte, akkor most már elkezdhetjük elhinni ezt a Bengals, és beszélhetünk úgy róluk, hogy beleszólhatnak a nagyok dolgába az AFC-ben.
Én voltam az, aki hangoztatta ezt a Bengals-t, nem tudom komolyan venni még, szóval...
Hát de most éppen
most akasszák a hóhért,
igen. Revidálnád magad?
Most szerintem igen, mert a Packers-en is már szoros meccset játszottak, ugye azt is bőven nyerhették, és akkor 6-1-el állnak, tehát ember nem gondolta szerintem azt, hogy a Bengals az így fog kezdeni. Azt vártuk, hogy fejlődés lesz. Ha jól emlékszem, ilyen 7 is feles volt nekik az under-over szezon előtt, és nem sokan mondtak over, tehát valóban így lőttük be őket, ezt már szezon felénél fogják hozni. Szóval brutális. De én azt mondom, hogy kicsit hasonlóságot vélek felfedezni az edzői gárdával, mint a 49ers-nél volt, legalábbis a védő oldalon, mert mindenki Taylort emeli ki is az ő vezető edzői képességét, és szerintem az, hogy ez a Lou Anarumo vezette védelem, ez így fejlődött, azt szerintem egy olyan dolog, mint amikor a 49ers-nél volt, ugye Robert Saleh első két éve az botrányosan gyenge volt, és már több helyen olvastam, hogy mikor rúgják már ki, nincs értelme, és aztán harmadik évére berobbant a defense, és elmentek a Super Bowl-ig.
És ebben a defense-ben jóval kevesebb a tehetség. Na, szerintem, mert abban a 49ers védelemben azért voltak nagyon-nagyon jó játékosok, ebben igen. A Bengals védelemben még nem látok ekkora szupersztárokat.
Voltak jobb játékosok, voltak ligaszinten kiemelkedő játékosok, de szerintem, hogyha 22 játékos nézek így nevekre, nem csak egyet-egyet, akkor szerintem ebben a Bengalsban több jó név van így összességében, még ha nem is kiemelkedő egyik se úgy, mint mondjuk egy Nick Bosa vagy Sherman volt ott.
Furán hangzik, amit Chester mond, de ebben is látok logikát. Túl sok olyan dolgot mondasz ebben az adásban, amiben látok logikát, valami nem stimmel.
Tehát, ott az ajtó, Patrik, ilyen.
Tehát igen, nincs annyi elsőkörös játékos egyébként, mint a Fortinersnél volt, így egyének nagy nevek nem. Ellenben nem olyan rossz ez a védelem nevek alapján sem szerintem, mint amilyen kreditet mondjuk adtunk nekik korábban, vagy ahogy most így meg tudnánk nevezni, vagy egy átlagember meg tudná nevezni az embereket, de így egy mély is a keret szerintem, tehát ki is eshet egy-két ember, be fog jönni egy majdnem hasonlóan teljesítő játékos, vannak a védőfalban jó embereik, vannak jó kornereik, a fiatal linebackerik egy kicsit elkezdtek beérni, azért az sokat számított, ugye abba investáltak a drafton azért abba a posztba, ha nem is mindig az első körökbe, de hoztak oda a második, harmadik, negyedik körbe mindig embereket, és most egy-ketten beváltak, ez már sokat számít, meg hát a free agency-ről is azért jött egy-két olyan igazolás, akik nem oltári nagy nevek, de azért mégis számít a jelenlétük.
Ugye Bengász volt az, aki konkrétan szerintem arra ment rá már így az off-seasonben is, hogy mennyiségre meglegyenek. Tehát ugye azt beszéltük, hogy elment egy William Jackson, egy liga szinten azért szerintem jó cornerback, hanem is azt mondom, hogy a liga elitjében van, de mondjuk az, hogy jó. És őt pótolták két gyengébb játékossal nála, de abba bíz, hogy a kettő az valahogy kiegészíti őt, és ez eddig ül.
És szerintem ez a Bengals, mivel nagyon fiatal, a belső fejlődésben bízhat. Az, hogy az idei évben ez elég lesz, vagy van erre elég idő, hogy a fiatal játékosai kinőjék magukat, abban nem vagyok benne biztos, hogy a jövő az övéjük, és a következő 2-3 évben folyamatosan tudnak fejlődni, és azt, hogy mondjuk Taylorral vagy Taylor nélkül, az egy nagyon érdekes döntés lesz, és lehet, hogy...
Szerintem itt, tehát ahogy jelenleg állnak a dolgok, ilyen fejlődött döntés nem lesz. Tehát, hogyha így haladnak, akkor
itt konkrétan kérdőjelezik, hogy Taylorral nem az, hogy elküldik.
Igen, igen, és pont talán a legutóbbi keddesti fényekben volt egy olyan top 5-ös lista, hogy melyik edzőket rúghatják ki, és akkor nálam nem volt ott Taylor a listán pont emiatt, mert túl jó lesz a mérleg, és azért a Bengals nem egy olyan csapat, aki szereti kirúgdosni az edzőit, de például az NBA-ben azért nem egy olyan példát láthattunk, hogy hiába volt jó mérleg, de látták, hogy nem feltétlenül ez az edzőnek volt köszönhető, és kirúgtak edzőket, és utána hoztak egy másik edzőt, akár a Toronto Raptors és a Golden State Warriors is meghúzta ezt, és utána mind a kettő bajnoki címig menetelt. És lehet, hogy a Bengals is most kockáztatna egy nagyot, és nem biztos, hogy meg lehetne indokolni.
Alapból se szoktak kockáztatni, a Bengalsnál meg pláne nem szoktak kockáztatni. Tehát én ott ezt kizárnám. Még egy gondolat a Bengals az egyébként, ugye szerintem a kulcs az, hogy Burrow-t mennyire tudják a földön tartani. Mert én most azt láttam például, hogy az interception is kicsit olyan volt, hogy tele van önbizalommal a srác, és azt mondta, hogy jöhet nekem akárki, fél Baltimore-t rám külditek, nem érdekel, én akkor is megdobom Chase-nek, és interception lett. És én az ilyenekben látom egy kicsit, hogy kicsit azért a földön kéne tartani, hogy oké, te vagy a Meyer, tudjuk, látjuk, de azért nem kell hősnek lenni, úgyhogy 20-szal megyünk.
Igen, de közben erre az önbizalomra meg lehet is építeni, és emiatt is veszélyes lehet ez a Bengals, hogy ebben az önbizalomban, mert hogy belekerültek egy ilyen flow-ba, még túl tudnak úgymond teljesíteni, bár a tapasztalatlanság miatt azért, ha a rájátásba bejutnak, és most már azért elég nagy az esélyük, ott egy tapasztaltabb csapat ellen, ha szembe jön velük majd újra a Ravens, vagy a Bills, vagy akár a Chiefs, aki sokkal rutinosabbak az ilyen szituációkban, ott azért még nagy hátrány lesz majd nekik.
De lehet, hogy Taylor például ebben jó? Lehet, hogy Taylor hát, ezt tudja menedzselni.
Nagyon-nagyon nem meglepődnék.
Ezt nem tudhatjuk, mert ez egy olyan dolog, ami azért a nyilvánosságból nem derül.
Jó, hát azt én sem tudom, hogy jó vagyok baletben, mert még soha nem próbáltam. Azt, hogy ő a rájátszásban jól fogja menedzselni, nem tudjuk.
Nem azt, hogy a rájátszásban, hanem tényleg lehet, hogy ő egy olyan mentora tud lenni, aki tud a fejére hatni, hogy kicsit higgadjál le, kicsit nyugodjál meg, nem kell hősködni.
Jó, hogy egy jó pedagógus,
igen,
azt mondod.
Igen, igen, igen.
Még egy utolsó gondolat, hogy a Jamar Chase Rookie of the Year kampányt, azt mikor kezdjük el?
Szerintem nem elkezdtük, azt befejeztem.
Én 2 éve kezdtem el, de
azt nem elkezdtük, azt már befejeztük.
Inkább úgy tenni fel a kérdést, hogy van másnak esélye idén megszerezni ezt a díjat?
Egyébként furcsa lesz azt mondani, pont tőlem hallani, de szerintem még mindig hasonló eséllyel megy Mac Jones, mert Mac Jonesnak kvázi egyébként tartania kell csak ezt a közepes dolgot, amit csinál, és mellé mondjuk a Patriots mondjuk egy 9-8-al tudna zárni, az lehet, hogy elég lenne, ha Chase nem tudja tartani, és Chase-nek nehezebb lesz szerintem ezeket a kvázi űrszámokat hozni. Én magam sem, aki az egyik legnagyobb hívője vagyok, sem feltétlenül hiszem el, hogy tudni tudja folytatni ezt a hihetetlen, nem tudom, játékot, amit most hoz. Mac Jonesnak meg igazából tényleg ezt a picit középszerű, néhol jó játékot kell, hogy folytassa.
De Chase-nek a tavalyi Justin Jefferson kell felülmúlnia. Egyel több meccse, azt szerintem simán felül fogja múlni. Az a rookie rekord.
Hát, de
ez Mac Jonesnak is ott lesz.
De Mac Jones az nem fog rookie rekordot dönteni, az már biztos. Most már biztos.
De Justin Jeffersonnak se volt elég ez a címhez.
Mert ott volt egy olyan Herbert, akit ő nem akarta elvenni, mert egyszerűen olyan jó volt. Mac Jones nem ilyen jó.
Hát közel sem ilyen jó.
És de hiába, mondjuk hiába a megy rájátszásba. Hát, nem is az, hogy Péter, az a tény, hogy a Patrick mondta, hogyha rájátszásba vezeti, igen, akkor az megdobhatja. De szerintem,
hogyha
az a Bengals ilyen jó lesz,
ez is igaz,
akkor a Bengals mérlege miatt szerintem Chase meg.
És hogyha ez a Bengals bejut a rájátszásba, hát Chase vezetésével, és az a Bengalsról még kevésbé gondoltuk, hogy rájátszás csapat lehet idén, mint a Patriotra.
Hát hasonló szinten voltak szerintem amúgy.
Hát azért szerintem a Patriotsra többen mondtuk azt, hogy ott azt hiszem 9,5 volt az underdog, és többen mondtunk overt, mint a Bengals 7,5
volt. Tehát egyen volt talán nagyobb over underdog, de mindegy, tehát a lényeg, hogy azért sokkal nem voltak szerintem a Bengals fölé predesztinálva.
Menjünk is tovább a következő témákra. Számomra az év csalódás eddig a Miami Dolphins, és hát mind a támadó, mind a védő oldalon visszaléptek. A tavalyi teljesítmény volt ennyire túl teljesítés, vagy idén teljesítenek ennyire alul? Hol az igazság, Patrik?
Hát ez az eddig legjobb kérdés szerintem a háromból, mert nagyon nehéz megmondani. Szerintem túl teljesítés volt egy picit a tavalyi, viszont nem vártuk ennek ellenére, hogy ennyire rosszul fog működni igazából minden, és igazságtalan lenne, hogyha feltétlenül Tuánál keresnénk a problémákat, mert igazából a védelmük is nagyon rosszul teljesít. Engem például Dani reggel sokkolt az adattal, hogy a legtöbb ilyen statisztikai mutatóban a Batum 3, ez a védelem, ami hirtelenjében elég durván hangzik, mert azt tudtam, hogy visszaestek, hogy akár a középmező, vagy középmezőny alja, de hogy konkrétan a legrosszabbak között vannak, azt így nem láttam jönni, és ez mellé meg hát persze látjuk azt, hogy Tuával az offense meg nem indult meg fölfelé, amit most már nem tudom, mit rátok is nézek, hogy Tuában mennyire hiszünk jelenleg.
Hát, hogyha így folytatják, akkor olyan mérlegük lesz, hogy egy nagyon magas draft pickjük van, amit akár odaadhatnak Deshaun Watsonért, vagy draftolhatnak is egy irányítót.
És ez az így köszi, az a magas draft pick most.
Tényleg.
Ez a baj.
Akkor az itt
egy komoly probléma. Az övéki a 49ers, mondjuk az is magas.
Még az is magas, igen. Hát a nagy kérdés, hogy akkor a drafton milyen irányító juthat el hozzájuk, de hogyha Deshaun Watsonért, nem is tudom, mit kéne ajánlaniuk, de össze tudnák hozni azt a dílt, akkor szerintem ő egy olyan szintű irányító, amire azt kell mondani, hogy meg kell húzni.
Nem ez a kérdés, tehát ezt legtöbb csapat ezt mondná, hogyha Deshaun Watsonra van esélyük, akkor a csapatok kétharmada lecserélné valószínűleg. Tehát szerintem ez nem kérdés, tegyük félre ezt, hogy Deshaun Watsonra mennyi esélyük van. Amúgy mennyire bíztok Tuában. Tehát, hogy mennyire tetszene mondjuk egy olyan irányító klasszból valaki, aki lutri, és senki nem néz ki jól, akár lehet benne potenciál.
Egy lutri irányítóért nem biztos, hogy lecserélném Tuát, mert Tua annyira nem rossz, és akkor azt mondom, hogy adok neki még egy évet, és hogyha nem lesz rossz Tua, akkor nagyon magasan fogunk úgyis draftolni valószínűleg, és akkor már egy top tehetséget tudok elvinni. De hogyha tudna annyira magasan draftolni a Dolphins, hogy egy nagyobb tehetségű irányító jöjjön, akkor már lehet, hogy elgondolkodok, hogy vagy hogyha van olyan irányító, akiben hisznek és látják a franchise player-t, akkor igen, akkor le lehet cserélni Tuát, mert nem győzött meg. De nem gondolnám annyira katasztrofálisnak, hogyha nincsen jobb opció, akkor most mindenképpen azonnal le kelljen cserélni. De megoldást egyelőre nem nyújtott, de nem is kell pánikolni.
Jesszer, te is úgy ezt hozzá, hogy nem rossz túl?
Nem ugyanezt hozom. Több dologra reagálnék. Az első az, hogy Dolphins túlteljesítés. Szerintem az elmúlt két év Flores-szel volt a túlteljesítés. Tehát ott, hogy liga szinten borzalmas állománnyal tudott ilyen meccseket hozni, meg ilyen eredményeket hozni, az volt a túlteljesítés. Ez, ami most van, ez közelebb áll a valósághoz, de valahol a kettő között van. Tehát én inkább azt mondom, hogy ez reálisabb, mint sem túlteljesítés volt az el, vagy nem tudom, hogy hogy volt megfogalmazva. Az a lényeg, hogy szerintem az elmúlt két év tett egy olyan magas, egy irreálisan magas létszet rakott fel ezzel magának a Dolphins és Flores, amit nem tudnak egyszerűen megoldani. Ez az egyik része. Tua kapcsán én nekem nagyon nem tetszik az az irány, ahova most tartunk, hogy már egy-két év után itt megbélyegzünk karriereket. Nem az, hogy
Josh Rosen miatt, mi?
Nem feltétlen Rosen miatt, neki nem való ez az NFL, de szerintem én Tuát azért nem temetném még, mert Tuával láttuk, hogy ez az offense, ez tud működni.
De csak azért, mert magasan húztuk szerintem egyébként, nem? Tehát amúgy már eltűnt volna egy ilyen teljesítményen, lehet a süllyesztőben, hogyha nem top 10-es pick, és ez meg ugye a modern kornak a tendenciája, hogy nagyon föl vannak hype-olva az irányítók, és magasabban kellnek el, mint lehet, hogy valójában kéne. Most Tuánál lehet, hogy amúgy is sokan láttuk a tehetséget, vagy látták a tehetséget, de hogy szerintem ez egy picit itt belekergette magát az NFL ebbe a rossz körforgásba, hogy meg a, nem tudom igazából, hogy nem fejtel az NFL, hanem a nem is tudom, az információrámlás, a hype, minden, ami jön az egyetemi
meg fosziból. A szükség, hogy szükség is van irányítókra.
Hát, régen is szükség volt szerintem, csak valahogy most azt látom, hogy magasabban kellnek el overall az irányítók, vagy több irányító kell el magasabban, mint feltétlenül indokolná az egyetemi teljesítménye, vagy a skilljei, és ezért nehezebben is cserélik le őket, mert egy top 10-15-ös picket nem fogsz olyan gyorsan lecserélni, mint egy harmadik köröset valószínűleg.
Én ezzel nem értek egyet.
Hát meg már akkor a vezetőség is belebukik.
Hogy magasabban telnek el, vagy hogy nem cserélik le?
Áron, hogy fejtsek-e majd utána.
Csak röviden, hogy akkor a vezetőség is belebukik, hogyha egy ilyen magasan választasz egy irányítót, és lecseréled, akkor azt könnyebben rúgják ki azt a GM-et. De egyébként még itt beledobva abba a témába egy kérdés, hogy Jalen Hurts-nél mennyivel jobb irányító Tua?
Semennyivel.
Szerintem sokkal.
Szerintem semennyivel.
Szerintem sokkal
jobb. Mert itt jön szerintem a különbség, hogy Chester sokkal többet lát Tuában, mert jobb irányítónak gondolja, mint Jalen Hurts-öt, és lát benne potenciált, hogy egy jobb támadófallal, még egy-egy jó kisegítő személyzettel a védelem is magára talál, vagy majd azt hozza, mint tavaly, akkor ez egy rájátszás csapat lesz, és kicsit még beleszokik, gyorsabban olvassa a játékokat majd, és hogyha jobban megvédik, akkor működni fog Tua. Láthatjuk, hogy nem tud egyedül meccseket nyerni, de egy jó rendszerben, egy de viszonylag jó csapatban jó lesz.
Mikor láttunk Tuától bármiért, ami ezt elhiteti velünk, hogy ő egy jó
irányító. Mikor láttál Hurst-től olyat, hogy ő jobb
nem,
irányító?
Nem, mind a kettő egy rossz irányító, én ezt mondom.
Itt az volt a kérdés, hogy ki a jobb?
Ez azt mondtam, egyik, tehát egyik se jobb a másiknál, mind a kettő rossz, én ezt mondom.
Én meg az, hogy Tua jobb.
Jó, de attól, hogy jobb egy kicsit Hurst, mind a kettő rossz.
De szerintem ez azért érdekes összehasonlítás, mert Jalen Hurts is tudott egy-egy mérkőzésen úgy kinézni, hogy nem veszített el a meccset, és úgy mint Mac Jones, úgy nagyjából jó teljesítményt hozott, és egy-egy szép megoldás. És továbbban is nagyjából ezt látom, hogy kevés nagy hibája van, egy-egy nagy hibája van, de ilyen kötelező minimumokat hoz mindig, vagy ilyen teljesen elveszve ritkán van, szerintem.
Én pont, hogy fordítva látom, én azt látom, majdnem mindig el van veszve, és egyszer-kétszer van egy-egy olyan meccse, amikor lehoz egy korrekt átlagot.
Én az a baj, hogy itt is az van, amire utaltam, hogy nem tetszik ez az irány. Tehát Tuának konkrétan szerintem van 10 meccse az NFL-be, és te már 10 meccs alapján azt mondod, hogy ebben a játékosból nem lesz semmi.
Nem, én azt mondom, hogy jelenleg egy rossz irányítónak néz ki, és semmi nem mondatja azt velem, azt a 10 mérkőzést vizsgálva, hogy belőle lehet. Trevor Lawrence-nek nincs 10 mérkőzése, hanem ez alapján a 7 vagy 6, ők voltak Bayern, ugye? 6 mérkőzés alapján is többet látok az ő magabiztos játékában, mint Tuájéban. Látom, hogy hogyan mozog a pályán, hogyan dobja meg a passzokat, milyen magabiztossága
ezt
van.
Ezt nem is vitatom.
Hát oké, csak ezt mondom, hogy én ezek alapján mondom azt, hogy Tua szerintem nem lesz egy jó irányító, és semmi nem mondatja velem azt, hogy ő az lesz.
Mennyi idő kell egy fiatal irányítónak, hogy az igazi arcát, igazi énjét lássuk. Kell legalább 2-3 évet kapnia, mert láthattuk, hogy Josh Allen például az első 2 évben nem volt meggyőző, és ott is azért sokat gondolkodtunk, hogy le kell cserélni, aztán a harmadik évében megérkezett, és idén is jó.
Én hiszek abban, hogy nem véletlenül kapnak 4 éves szerződést az újonc játékosok. Szerintem ezzel alatt a 4 év alatt kell kiderüljön, hogy valaki alkalmas-e vagy nem. Vannak kivételek, vannak olyan eset, mint a Cardinals-é volt, hogy ott az ölükbe hullott az 1-1-es, és egy olyan irányító, aki, ha nem is azt mondom, hogy kihagyhatatlan, de azért nehezen mond azt le róla. Idén egyrészt nincs ilyen, Dolphinsnak valószínűleg nem lesz lehetősége ilyen irányítót választani a drafton, úgyhogy emiatt sem cserélném le, és az, hogy tényleg hagyjuk már kicsit építkezni. De Dolphinsnál mit látsz?
De félreértesz, én nem mondtam, tehát én nem fogadtam abban állást, hogy lecserélném a Tuát, azt én kérdeztem tőletek, de én se cserélném le Tuát, mert nem látom, hogy jobbra le tudják cserélni, ettől függetlenül tartom, hogy Tua nem egy jó irányító, nem látok tőle semmit, ami ezt indokolná, megrekedtek, ez van, nem tudnak mit csinálni, de én se cserélném le valószínűleg, mert nem most drafton bárkit hoznak, még hogyha úgy adódna, hogy 1-per nem tudom, 3-mal tudnak húzni, és kihúzzák a legjobbat, az se ígérne sokkal többet, mint Tua. Tehát abban egyetértek, ne pakol, tehát van egy fiatal irányítónk, kapjon ennél több esélyt, Én csak arról beszélek, hogy alapvetően nem látom Tuában azt, amit lehet, hogy te látsz.
Azért vagyunk ilyen hevesen, mert pont egy ilyen vita volt a szerkesztőségben, csak az pont Vadőről, hogy Józsi elkönyvelte már, hogy ő valószínűleg belőle nem lesz jó elkapó. Ez volt azt hiszem a vita tárgya.
Az talán egy erősebb dolog hat igen. meccs után.
Hát meg... de Tuában sincs több. Mert én azért mondom, hogy várjuk ki, és főleg úgy, hogy tényleg itt sokat számít az a nevelés és építkezés. A Dolphins 3 év alatt most már 4. támadó kordát fogyaszt, hogy idén 2 viszik, és ugyanolyan pocsék munkát végeznek. Tehát hagyjuk már egy kicsit építkezni ezt a csapatot.
És azt látjuk, hogy a fiatal irányítóknak mennyire fontos azt, hogy milyen edzői gárdával dolgoznak, milyen sémával, mert láthatjuk, hogy van egy fiatal irányító, aki bekerül egy borzasztó edzői gárdába, és utána kap egy valamivel jobbat, akkor ő is jobban néz ki, és ez is nagyon sokat számít, de egyet tudok érteni Patrikkal abból a szempontból, hogy ahogy kinéz Tua itt a Dolphinsban, nem tudod azt mondani, hogy belőle egy franchise irányító van. De hogyha megnézzük, hogy nézett ki prospektként...
De hány játékosból tudod elmondani?
Egyébként...
Nincsen 32 franchise irányító.
Igen, tehát ez egy jogos pont, csak tehát lehet, hogy megragad egy, akár egy kezdő irányítónak az NFL-ben, de hogy a rosszabbak közül.
Szerintem tudjátok, mi rontott el, hogyha ez így zártanak belefér? Szerintem Mahomes. Mert Mahomes, azért rontott el Mahomes, mert mindenki olyan teljesítmény fájra az irányított, mint Mahomes-tól.
Nem tudok, ki rontott el? Andy Dalton, aki bemutatta azt, hogyha túl sokáig bízol Andy Daltonban, akkor...
Azt nem csak ő mutatta be egyébként sajnos, hanem elég sokan.
Szerintem Mahomes irányosan magasra rakta a récet az első, konkrétan az első kezdőkét lejátszott szezonjából, és onnantól mindenki ezt várja el.
Én mondom, azért nem értek egyet ezzel, mert mondom, Lawrence-t is alapvetően inkább közepesnek mondjuk jelenleg, mégis jobban el tudom hinni, egyszerűen ahogy játszik, nehéz, ez ilyen eye test. Nálam Lawrence eye testre úgy néz ki, mint egy franchise irányító, nem azt mondom, hogy elit, de egy stabil franchise irányító, túl meg egyszerűen nem néz ki úgy.
Nekem a két játékos abban a szempontból ugyanaz, hogy mind a kettőben látok ordas nagy hibákat, tehát ilyen tényleg kifejezetten, nem is rookie mistake-nek mondanám, de tényleg a tapasztalatlanságukból adódik. Lawrence-nek több a nagyobb játéka, ezt adom.
Én Lawrence-nél látok egy magas, stabil padlót, ami ott van a rookie hibáktól eltekintve, viszont a padló ott van, ami megfogja a teljesítmény, ami miatt lehet egy franchise-erító. Tua viszont már nincs ott az a padló, ő leföl esik ezen a, nem tudom, emeleten.
Tuát még annyiban megvédeném, hogy Brian Flores eddig nem tudott kiválasztani egy olyan támadó koordinátort, aki jó lenne. És hogyha kapna majd Tua egy jó támadó koordinátort, akkor derül ki az, hogy ő benne mennyi van, mert hogyha egy jó támadó koordinátorral sem fog működni Tua, vagy hozza azt a szintet, amivel elégedettek tudnának lenni, vagy működik vele a Dolphins, akkor igen, akkor lehet, hogy már több időt nem kell neki adni. Trevor Lawrence-nél meg szerintem azért csalóka, mert 3 évig Uber Plus is volt az egyetemen, és láthatjuk azt, hogy...
Tua is? Azért tegyük hozzá, hogy Tua sem volt,
úgyhogy... Talán nem ennyire, nem ugyanaz nem a kategória, de jó volt az egyetemen mindenképpen. Úgyhogy szerintem ezért csalóka. Én várnék egy támadó koordinátor cserét, és lehet, hogy kell még türelem, és akkor, de hogyha a következő évben sem tud fejlődni Tua, akkor már lehet, hogy el kell
szerintem
gondolkodni.
Itt vezetőedző csere előbb lesz, mint támadó koordinátor csere, és akkor lehet, hogy egy olyan edző jön, aki...
Hát, ez Brian Flores-t én nem cserélném le.
Attól függ, hogy ha nem 3-14-el zárnak, vagy ilyesmi, azért igen. Akkor benne van.
És ő a probléma, mert
is. Nem feltétlen mondanám, hogy is. Ő a probléma, de egyébként még Tuára is zársz, hogy nézzétek már meg, hogy néz ki ez az offenzív nevekre.
Nem csak a támadó fal, az egész.
Hát most is, érted, meg nem tudom, kiknek kell, Isaiah Fordoknak kellett dobálni, mert mindenki sérült.
Hát azért van egy Gesicki, meg egy per 6-os vedül, vagy hány.
Igen, és még?
Oké, okay, tehát van két elég jó.
A Chiefs-nél erről beszéltük, hogy van egy szerintetek
gyengébb. De Lawrence-nél még ennyi sincs.
Igen. Vagy Zach Wilson-nak.
Jó, de ő még borzasztó.
Neki pont, hogy szerintem jó offense van, de engedjük el ezt a
témet. Nem menjünk bele, igen.
Igen, hosszúra nyúltunk itt Tuával kapcsolatban, úgyhogy menjünk tovább, de majd visszatérünk rá akkor még az idei szezonban valamikor, de nem a közeljövőben ígérjük. Az 5. kérdés és téma az Arizona Cardinals és a Green Bay Packers mérkőzés hoztam, mert hamarosan össze fog csapni ez a két gárda, és mind a két csapattal kapcsolatban vannak azért kérdőjelek, és akkor kezdjük az Arizonával, hogy hiába ők az egyetlen egy veretlen csapat, el tudjátok hinni, hogy ők ennyire jók, mint a mérleg, vagy hogy tényleg ennyit tudta fejlődni tavalyhoz képest, és minek köszönhető ez? Chester?
Kingsbury-nek. Szerintem Kingsbury nagyon sokat változott, és jól erősítettek az off-seasonbe, én úgy veszem észre, nincs jó statisztikám, de így eye testre mondom, hogy a sérülések sem annyira sújtják őket, egyébként offense szinten, a védelem azért más kérdés. De én ebben látom egyébként, hogy nagyon egyben van a csapat, Kingsbury nagyon jól variálja a dolgokat, végre úgy használja a játékosait, ahogy kell. Rondé Moore-ról már szerintem épp eleget beszéltünk, meg a futójátékról. AJ Green is nem azt hozza, mint tavaly, tehát egy teljesen jó második számú elkapó, nem kell tőle semmi hősködést várni, de ott van az, ami mondjuk Fitzgerald nem volt ott tavaly, vagy nem mindig volt ott tavaly, és stabil, mindig megjátszható ember. Nem arra megy ki az egész offense, hogy hol van Hopkins, mert tavaly szerint én ezt vettem észre egyébként, hogy mikor nem voltak jók az első-mástak olvasások, Murray egyből Hopkins kereste, hogy hol van. Mert ő neki akárhogy dobod, megfogja. Tehát az egyértelmű. Meddig fenntartható, ez fogalmam sincs. Tehát ez...
Amit még hozzátennék, hogy Joseph is összerántotta a védelmet, a védelmük is nagyon jól néz ki, és kijött nekik a lépés itt szerintem az elején, azon felül jól is teljesítenek, sokszor, tehát néhol szerencsével is játszanak, de ezek mind igazak, amiket Chester elmondott, tehát hogy alapvetően egy jól kinéző csapat, akik fejlődtek talán minden téren, Murray is egy picit érettebb lett, jobb lett, Kingsbury is jobb játékokat hív, picit több fegyverük lett az offenszben, picit több veszélyes játékosuk lett a defenszben, szóval egy általános fejlődésen ment körülbelül ez az egész csapat, akik már eddig is ott voltak, hogy megugorják ezt a lécet, már nagyon vártuk tőlük, és most kirobbant belőlük ez. Ettől függetlenül nálam nincsenek ott a liga 3-4 legjobb csapatába, attól függetlenül, hogy a legjobb mérlegük
van. Topoltba beraknád őket?
Lehet, hogy oda sem, most így nem akarok végigmenni. A lényeg az, hogy szerintem még nincsenek a top-top szinten, a legfelső emeleten, ahol azok a csapatok, akikből én azt mondom, hogy ők Super Bowl esélyesek, viszont megérkeztek mögéjük.
És ez a fejlődés szerintem nem csak Kingsbury-nek és a belső fejlődésnek, a fiatal játékosoknak köszönhető, hanem hogy hoztok olyan veterán játékosokat, akik tudják, hogy hogyan kell nyerni. És úgy emberileg nagyon rendben van. Szerintem J.J. Watt-nak a hatása az látszik a védelmen, meg valahogy az egész csapaton. Azért AJ Green is egy olyan játékos, aki tudott vezér lenni a Bengalsban, és sosem volt egy primadonna, hogy hoztak olyan öreg és tapasztalt játékosokat, akik azért tudják, hogyan kell nyerni, hogyan kell végigcsinálni egy szezont, vagy akár a nehézségeken kell túljutni, vagy feldolgozni a győzelmet, és ők jó mentorok és vezérek is tudnak lenni, és a belső fejlődés is Kingsbury javulásának köszönhetően kezd megjönni a csapatnak az önbizalma, a sikereknek köszönhetően tényleg ők is bekerültek egy nagyon jó flowba, de hogy ez ennyire jól működik, és úgy tűnik, hogy fenntarthatóan tudják hozni, az szerintem J.J. Watt-nak is köszönhető, és az ő, és én látom az ő hatását a csapaton.
Belefért, hogy elszorakoznak egy első kört, egy belső linebackerre, mert Collins ugye nem játszik. Tehát még ez is belefért nekik, szóval.
És akkor beszéljünk a Packersről, mert ugye az első héten nagyon nagy blamába szaladt bele a wisconsini csapat, de utána meg sorra hozzák a győzelmeket, de nem beszélhetünk azért arról, hogy hengerelnének Aaron Rodgersék, de kicsit olyan érzésem van, hogy csak annyit nyújt ez a csapat, amennyit kell. És majd a forma időzítés az decemberre, januárra van időzítve. Egyetérsz ezzel, Chester, hogy a Packers most csak annyit hoz, ami a kötelező, vagy amikor jönnek a fontosabb mérkőzések, ki fognak jönni a problémák?
Egyetértek, de erre hamarosan választ kapunk, mert a Packersnek is olyan sorsolásra van, még azért elég komoly tenyészbikákkal fognak játszani még a szezon hátrajövő részére. Igazából mindketten kimondtátok a varázsszót, te kimondtad Áron azzal, hogy most jelenleg annyit raknak bele, amennyi kell egy győzelemhez. Ez néha mondjuk tényleg a Mázlival kell, hogy összejön, lásd a Bengals szerint, és Patriknak is igaza van abba, hogy a jó csapatok nem októberre meg szeptemberre időzítik a bombaformát, meg nem akkor villantják a bicepszet, hanem a januárba. És eddig a Packersnél pont ezt nem éreztem. Ugye LeFleur 2-13-3-as mérleggel nyitott, ez egyiknél másodikak voltak, a másodiknál elsők az NFC-ben, és a rájátszásra valahogy mégis elfogytak a konferencia döntőkre. Most meg lehet, hogy pont úgy akarják megfogni, hogy inkább majd tényleg akkor, mint tavaly a Buccaneers, hogy ők is januárra hoztak egy olyan formát, amiben megállíthatatlanok voltak.
Az az érdekes, hogy az NBA-ben van szintén egy wisconsini csapat, ami nagyon hasonló, nagyon hasonlóan működött, hogy Giannis Antetokounmpo két MVP díjat nyert, és agyon...
Jó, de a görög, azok mások, és az istenek.
Így van, istenként működött az NBA-ben, vagy működik még mindig, és agyon dominálták a ligát, de elfogytak a rájátszásban. És ezen gondolkodtam, hogy a Green Bay Packers már annyi NFC döntőt veszített el. Aaron Rodgers zseniális volt nagyon sok alapszakaszban, de a rájátszásban ő is meg tudott remegni. Hogy a Green Bay Packers és Aaron Rodgers nem egy alapszakasz csapat-e, és most lehet, hogy itt is ezt keresik, hogy hogyan lehet akkor kevesebb energia befektetés belevinni az alapszakaszba, és a rájátszásra koncentrálni, mint ahogy a Bucks is ezt kereste, most valahogy ezt keresi a Packers is nálam.
Patrik? Egyéb hozzáfűzni van?
Én teljesen egyetértek, tehát én azzal részre értek a leginkább egyet, hogy majd most fog kiderülni a Packersnek az igazi ereje, én majd a nagy csapatok az igazi erőpróbáknál akarom megnézni, hogy hogyan teljesít ez a gárda. Igazából én egy picit ugyanazt érzem, mint az előző években, aztán majd meglátjuk.
Röviden mit vársz a Packers Cardinals mérkőzéstől?
Ugyanúgy nincsen Adams, az egy elég kulcsfontosságú része lesz ennek a mérkőzésnek, úgyhogy szerintem a Cardinals itt nyerni fog. Nem mondom, hogy dominálni fognak, ez egy szoros mérkőzés lesz még Adams nélkül is, de Adams egyéb annyira kulcsfontosságú szerintem ebben az offenszben, hogy ez el fogja dönteni a találkozót.
Jöjjön a Heroes and Zeros rovatunk, Chester Tate a megtiszteltetés, ki a te hősöd a ezen a héten.
Az én hősöm Dan Campbell, ugyanis fékpántok, onside kick,
az első negyedben.
Az első negyedben, tehát mi hol vagyok? Mi ez?
Fund.
Hogy nem lehet őt hozni hősnek? Tehát nekem ez egyértelmű. Ez a Lions, ez úgy ment ki, hogy nekik ez a Super Bowl, ez a Rams és a Stafford elleni mérkőzés. Hát sajnos nem nyertek, de szerintem a Lions ez még így is még messze sokkal jobb csapat benyomását kelt, mint bármelyik előttük lévő egygyőzelmes csapat. Tehát nem mondjuk már, hogy a Jets az jobban néz ki.
Szerethetőbbek, én úgy fogalmaznék.
Igen, meg küzdőbbek és szerethetőbbek. Egyébként szerintem nem úgy mentek ki, mint hogy ezen a Super Bowl, hanem inkább teljesen tét nélkül, ami miatt megmerték ezeket csinálni, de egyetértek.
Patrik?
Nekem Kyle Pitts a hősöm, aki ugye a Miami ellen elkezdte itt a yardok és TD-k termelését, és most folytatta a hétvégén, végre jobban használják, kiteszik térre többet, igen, Ryan keresi, úgyhogy megérkezett a ligába az a Kyle Pitts, akit vártunk.
Csak szidnunk kellett, hogy elégedetlenek vagyunk vele, és egyből beindul.
Én Michael Pittman Jr.-t hoztam egy személyes kedvencemet, ő volt ugye az a játékos, akit prospektként én nagyon-nagyon szerettem, és már tavaly is egészen jó éve volt a Coltsnál, és idén, hogy nem sokat van Hilton, és nem nagyon vannak más elkapók, a szükség miatt is ki tudott nőni egy első számú elkapóvá, és ezen a mérkőzésen is, amikor kellett, megvillant, 100 yard fölött felett termelt, hozott touchdownt, és egy biztos pontja ennek az offense-nek, és Vance, hogyha felé néz, akkor általában ő el fogja kapni. Még így is azért vékony köze Colts elkapó szekció, még kellenének Pittman mellett emberek, de ez a pick legalább bevált, és láthatjuk azt, hogyha nem is a világ legerősebb első számú elkapója, tudja azt hozni, amit elvárnak tőle. Menjünk tovább a Zeros-ra, Chester, újra tiéd a szó.
Ki más hozhattam volna, mint azt, akit lecserélnek meccs közben, és nem azért, mert megsérül, hanem azért, mert borzasztó. Hát eddig tartott a Sam Darnold hype vonat, tehát három fordulót élt, szép volt, jó volt, nagyon úgy tűnik, hogy kivette Darnoldot a Jetsből, de a Jetset nem vetett ki Darnoldból, tehát ez
egyébként
ez lehetne a mottód. Ezt pólóra írjuk.
Lehet, ja.
Nehéz erre bármit mondani, hogy akit az 1-5-ös Giants ellen lecserélnek a harmadik negyedben egy PJ Walkerre, tényleg.
Nem csoda, hogy megint jöttek a pletykák, hogy most a Panthers is lehet, hogy megy Watsonért, hát ki gondolta volna.
Patrik?
Nekem pedig a San Francisco 49ers és Kyle Shanahan a heti zérom, méghozzá azért, mert egyáltalán nem néz ki ez a csapat úgy, hogy nem, hogy jónak nem, de akiben potenciál van. Tudom, hogy sok a sérült megint, és bla bla bla, de hogy lassan nehéz már mindig arra azzal takarózni, hogy sok a sérült, oké, Shanahantől meg pont azt vártuk, hogy másodvonalas emberekkel is legalább egy potens offensz oda tett, és nem azt vártam, hogy nyerjenek, de hogy nincs meg ebben az offenszben a szikrája se annak, hogy hogyan akarnának nyerni.
Én a Panthert hoztam, mert nagyon ültem a hype vonaton, és el akartam hinni, hogy rendben, hogy kicsit beszakadtak, de ebben a csapatban még van több, és ez nem csak túlteljesítés, és sajnos el kell hinnem, hogy az első három fordulóban túlteljesített ez a Panthers, és nem néz ki annyira jól, mint amennyire kinéztek, és én szerettem volna bennük hinni. Továbbra is egy jó fiatal csapatnak tartom, akik építkezhetnek, és a következő egy-két évben odaérhetnek, mint a Cardinals, csak kell majd ehhez egy franchise irányító, és láthatjuk, hogy hiába építkezel jól, és ha nem találod meg a franchise irányítódot, akkor úgy jársz, mint a Denver Broncos, és remélem, hogy a Panthers nem erre a sorsra jut, de most egyelőre tényleg nagy csalódás az idei szezonban.
Erről két dolog gyorsan. Az egyik az, hogy pont legutóbb arról beszéltünk, hogy Sam Darnold valami lehet egy top 15 irányító a szezon végén, és Patrik azt mondta, hogy biztos, hogy nem.
Én meg azt mondtam, hogy el tudom képzelni.
Mennyire igaza van megint a fiúnak, és a másik meg az, hogy annyira meg van írva, hogy ugye Bridgewater tavaly a Panthersbe volt, lecserélték Darnoldra, Bridgewater elment a Broncosba, mind a két csapat 3-0-val kezdett, utána a zsinóban 4 vereség.
Csak hogy jövőre megy Sam Darnold Denverbe?
Nem feltétlen, szerintem
Patrik
akartam már nem, akkor nem fogjuk itt látni szerintem. Tehát azt nem bírnál meg ki, de szerintem nagyon, nagyon jó szinonimák így a két csapat egymásnak.
Hát ez csodálatos.
Ennél jobban nem tudom sajnálni.
Ahogy te gyűlölsz, várom, hogy nem gyűlöl senki.
Én nem gyűlölök senki. Jöjjön az utolsó rovatunk. Hát megpróbáltam összeállítani az NFL 5 legjobb elkapóját, és hát nagyon nehéz dolgom volt, mert annyi jó elkapó van ebben a ligában,
magadnak hogy egészen köszönheted.
Kellett választani, és már az is érdekes téma lenne, hogy melyik az az öt elkapó, aki a legjobb, az is lehetne egy érdekes lista, úgyhogy lehet, hogy az idei szezonban hozok majd egy olyat is, de akárkit hoztam, úgy voltam vele, hogy bele lehet majd kötni, hogy miért nem ez szerepel rajta, és az volt a legnehezebb eldönteni, hogy milyen filozófia alapján építsem fel ezt a listát, hogy az elmúlt évek teljesítményei nagyon sokat számítsanak, vagy az idei forma, és próbáltam ezt a kettőt összemosni, meg kicsit a jövőbe is tekinteni, hogy akkor még mennyi mindent adhat majd a következő években, és akkor ez alapján összeállítani egy listát. Hát itt az ötödik helyre két embert akartam hozni, de aztán végül úgy voltam vele, hogy nem csalok, úgyhogy csak egyetlen egy embert hozok, aki az elmúlt években is jó teljesítményt hozott, de az idei évben robbant be, és idén szerintem jelenleg a legjobb formában ő van, az pedig Cooper Kupp a Los Angeles Ramsnél. Gondolkodtam, hogy feljebb rakom, és hogyha mondjuk forma alapján kellene döntenem, vagy csak az idei év alapján, akkor az első helyre raknám, hogyha formát tekintem, és a Los Angeles Rams is nagyon jól működik, de ő az első számú játékos, és valami egészen elképesztő formában van, és nem látom azt, hogy miért ne tudná hozni ezt a következő években.
Ugye itt az a dilemma szerintem, amiről adás előtt beszélgettünk, hogy arról beszélünk, hogy most jelenleg ki a liga legjobb elkapója, vagy belevesszük már azt is, hogy az elmúlt évekkel súlyozva kicsit ki az, aki jó volt addig is, vagy hogy kik lehetnek a következő öt évben, tehát ez mindig nehéz besorolás, hogy ki éppen a liga öt legjobb elkapója. Szerintem itt azt kell nézni, hogy aki jelenleg is jó, és valószínűleg a következő években is dominálni fog. Én itt már például azt, hogy milyen volt az elmúlt egy-két éve, azt nem feltétlenül szoktam latba vetni.
Chester, egyébként te hogy gondolkodsz? Mert egyetérte Patrika, de nálam azért egy pici szokott számítani, hogyha például Valdez Scantling Jr. idén ő lenne a legjobb elkapó, de hát az elmúlt években azért droppokat halmozott, nem tudnám berakni a top 10-es listában sem, mert akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy ő egy éves csoda.
Igen, de ez egy nagyon nagy kiugrás, amiről te beszélsz, tehát, hogy Valdez Scantling az egyik legrosszabb elkapóból lenne most hirtelen a legjobb, ott persze, hogy kicsit furán venné ki magát, de itt szerintem egy olyan esetről van szó Kupp esetében, hogy azért nehéz megindokolni, mert azokat, akiket kiszorít, azok viszont valószínűleg nagyon jó elkapok voltak, jobb elkapok voltak, mint ő régebben, legalábbis így feltételezem, mert nem tudsz mindenkit bezsúfolni most már az első négy helyre. Azok valószínűleg jobbak voltak nála, viszont lehet, hogy kevésbé lesznek jók a jövőben. Tehát ugye itt ez egy másik dolog szerintem, mint a Valdez Scantlinges dolog lenne.
Igen, ezzel egyetértek, és akkor jöjjön a negyedik, az pedig Stefon Diggs, és nagyon sokáig gondolkodtam, hogy őt most kihagyjam, ne hagyjam ki, mert azért az idei teljesítménye nem annyira kirobbanó, vagy nem ő az a nagy sztár elkapó idén, de tavaly meg egészen elképesztő volt, és egy nagyon-nagyon tehetséges elkapóról van szó, és hogyha választanom kéne, draftolnom kéne elkapót, azért talán a top 5-ben ott lenne, akit még keresnék, meg a jövőben lehet rá építeni, meg egy sok színű elkapó, hogy be tudom tenni slotba, szélre, biztos a keze, gyors is, jók az irányváltás, hogy egy nagyon sokoldalú játékosról van szó, és az elején úgy voltam vele, egy jó kihagyom, és inkább a fiatalok felé nyúlok, de egyszerűen rájöttem, hogy igen, azért... nem öreg, és igazából ezt nem tudtam volna megindokolni, hogy miért hagyjam ki, úgyhogy itt a helye a listán.
Egyetértek.
Megvárjuk a... Én megvárom a végét, meg kíváncsi vagyok, hogy majd Chesternek
ezt én is egyébként azt akartam, szerintem célszerűbb először felsorolok az ötöt, mert tényleg...
Jó, felsorolom akkor ki a harmadik, második is az első. A harmadik helyre raktam Tyreek Hillt, és lehet, hogyha egy évvel vagy két évvel ezelőtt csinálom ezt a listát, akkor ő lenne az első, de azért nem mondom, hogy bármilyen limitációt látok benne, de nem az a klasszikus szélső elkapó, nagyon egyedi stílusa van, de egy jó rendszerben brutál jól tud működni, úgyhogy mindenképpen itt van a hely a listán. Második helyre Hopkins teszem, aki hát tényleg, ahogy Chester fogalmazott, bármit képes elkapni, és nagyon-nagyon látványos elkapásai vannak, és azért több irányítóval is dolgozott már, több vezetőedzővel is dolgozott, és mindenhol zseniális volt.
Te Packers Homer.
Hát nagyon sokáig gondolkodtam, hogy azért, mert Packers-es vagyok, nem rakatom be az első helyre Devante Adams.
De aztán, mint a Packers-es, most... beraktad.
Ezért Valdez Scantlinget raktam.
És ezért Allen Lazardot tettem be. Nem, és a tavaly szerintem annyira jó volt Adams, és idén is hozza hasonlóan ezt a teljesítményt, hogy nem lehet nem őt belerakni, hogyha ennyire azt a formát nézem, mert hogyha az elmúlt 5-6 évet nézem, akkor Hopkins rakom az első helyre, de hogyha jobban súlyozom az idei és a tavalyi formát, akkor Adams annyira, de annyira kiemelkedik, hogy nehéz nem őt berakni az első helyre, plusz nincs is nagyon, aki ott a Packersben elvegyen tőle statisztikát, és ebben a Cardinalsban pedig azért sokkal több a célpont, és jobban eloszlik, ezért könnyebb dolga van Adamsnek, meg szerintem, hogyha kivenném a Packersből Adams-et, és kiveszem a Cardinalsból Hopkins-t, akkor a Packers jobban megérzi, mint a Cardinals. De ez nem feltétlen az elkapók tehetnek erről.
Csak egy kérdésem van, hogy hol van Jamar Chase?
Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, és mivel újon, csak ezért nem raktam be.
Ki lett volna csak amúgy a másik, mert mondtad az ötödik helyre kettő ember gondolkodott.
AJ Brownon gondolkodtam nagyon, hogy őt rakjam be az ötödik helyre, mert hasonlóan, mint Cooper Kupp az elmúlt években jól építette fel magát, és tavaly nagyon-nagyon előszezonja volt, és idén is jó, és hogyha a jövő tekintem, akkor pedig az egyik olyan kicsi régi módi, régi stílusú elkapó, aki a modern NFL-ben nagyon jól működik, úgyhogy egy ilyen klasszikus VR1 nálam, őt is ide lehetett volna tenni, és kíváncsi vagyok, hogy ki az, akit hiányoltak nagyon.
Chester, ezért te kíváncsiak a listádra.
A sorrendbe is kössön be, vagy
nyugodtan,
csak
bármibe.
Jó, akkor ez az. Végre. Hát az első négy, ha sorrendben nem is, de nálam is így lenne. Nálam Hopkins az első.
Nálam is.
Adams a második.
Nálam is.
Dix a harmadik, Hill a negyedik, és nálam McLaurin lenne az ötödik.
McLaurin? Wow. Úgy, nagyon szeretem McLaurint, de nem raknám oda, de nagyon tetszik.
Nekem egy az egyben ugyanaz a listán, mint Chesteré, csak nálam Hill a harmadik, és Dix a negyedik, de amúgy tök ugyanaz.
Ötödik McLaurin nálad?
Igen.
Tényleg?
Igen.
Azta.
Mi vagyunk a homerek, nem te? Na?
Wow. Nekem tényleg egyik legnagyobb kedvencem McLaurin, és...
De csávó azt csinál, mint Hopkins, tehát reményvesztett irányítókkal hoz elit számokat.
Meg mindenben jó. Igen. Tehát nagyon könnyen szakad el, nagyon gyors, jók a kezei, kontraszt elkapás, igazából minden megvan. Szerintem egy full package, és most ezzel nem azt akarom mondani, hogy akit te beraktál Cooper Cupnál, ő a hatodik, hetedik, most nem állítottam ennyire össze, abszolút. Ő is egy nagyon jó, és itt azért is... AJ Brown is nagyon jó. Most idén lehet, hogy azért van bennünk, mert
én
idén
akkor is
beraknám ilyen
10-ben.
Én is, de
csak majd gyenge a Washington, és lehet, hogy ezért nincs akkora figyelem és hype, és már beszéltünk az idei keddesti fényekben pont McLaurinról, hogy mivel nem jó az a Washington, nem nyernek sokat, nincsenek a rájátszás közelében. Jó, tavaly bejutottak a rájátszásba, de vagy még sincs akkora hype, meg nincs egy olyan irányító, akiért lehetne rajongani, emiatt McLaurin sem kapja meg azt a figyelmet, amit megérdemelne.
Egyébként azt vettem észre, hogy kezd egy kicsit átalakulni a trend. Tehát most már nincsenek olyanok, mint a Julio Jonesok és a Calvin Johnsonok, hogy magas is, erős is, gyors is, jó futja az útvonalat, jó keze van, meg minden. A legközelebb ez egyébként viccen kívül Jamar Chase-el.
Meg AJ Brown szerintem. Jó, bár egy kicsit lassabb.
Ki kell várni egyébként nem mindenkire lass, kapcsolatban.
Lassabb is, meg őt ugye a fizikuma miatt nem lehet, mert Julio Jones és Megatron azért magas volt.
Egyébként, hogyha tavaly kellett volna is találni, akkor nálam Julio az top 3. Csak most már látom rajta nagyon, hogy öregszik, és ennek ellenére is egyébként még nem feltétlenül sorannál nagyon hátra, de ő az, aki a legnagyobbat esett szerintem itt vissza most a tavalyi évről idénre, és lehet, hogy persze a csapatváltás, mert neki nagyon jó volt már a kémiája Matt Ryan-nel, de hogy nekem Julio az a tipikus, prototípus VR1, amit akarsz a csapatodba, és most annak ellenére, hogy lehet, hogy csak harmadik lett volna itt a Hopkins-Adams összevetésben már tavaly is, nem tudom, de hogy nekem ő testesíti meg azt a tipikus elkapott, akit ami az NFL-nél egy VR1.
És hozzá szerintem most Chaser a legközelebb. Most inkább, amiket te is felsoroltál, mit látunk? Jó fut útvonalakat, még Adams-re, Dix-re, AJ Brown-ra, Cup-ra, ezeket lehet elmondani. Cup-nak is olyan útvonalfutásai vannak, hogy egy playben négy útvonalat fut egyszer, aztán próbál levédekezni. Hill egy teljesen más szint a sebességével, egyik sem olyan klasszikus VR1, inkább azt mondom, hogy klasszikus VR1, ehhez szerintem Chase a legközelebb.
Csak Julio sosem termelte a touchdown-okat, és valahogy a red zone-ban,
nem ajánlokat, igen.
Igen, és a red zone-ban pedig valahogy sosem volt nagyon nagy fegyver, pedig minden adott lett volna hozzá, és Jamar Chase pedig termeli a touchdown-okat, meg a red zone-ban is látom azt, most hogy ő egy jó fegyver lenne.
Még pici a mintánk Chase kapcsán, majd lássuk meg, de ettől függetlenül persze most tök jól mutat ez az egész. Majd nézzük meg, hova fut ki azért.
Akkor én meg olyat kérdezek, szerintem ez is egy legalább ilyen fogós kérdés, ezen gondolkoztam eddig. Ha mondjuk feltesszük ezt a kérdést jövőre, ki fog ebből az ötből kiesni? Mert valamikor ki fognak esni ezek
hát
az emberek.
Hát ott van mondjuk a fiatalok, ne, CeeDee Lamb, Justin Jefferson, akik bejöttnek.
Nagyon sokan, tehát szerintem
vagy most... Vagy Michael Thomas is magára
most
találhat.
Most egyébként Chase-re gondolom azt, hogy valószínűleg jövő ilyenkor róla fogunk beszélni, mint a top 5, de hogy ki helyett? Hill helyett? Dix helyett?
Elképzelhető bármelyiknél a regresszió egyébként, mármint, hogy itt most nem azt kell elképzelni, hogy nagyon nagy regresszió, de hogy
ugye kicsit Hopkins a legöregebb, de ő is csak 30 éves lesz.
Hát, tehát egyébként számíthat. Tehát lehet, hogy nem jövőre esnek ki, hanem így szép lassan elkezdenek lefele csúszni.
Hát ez érdekes téma lesz, hogy melyik fiatal robban be, de ez a top 5 nagyon nehéz az elkapóknál, és mert
ez a top 10 egyébként is nehéz egyezett, lenne. Tehát mind a három listából 5-ből 4 egyezett, tehát attól függ, hogy mennyire sok elkapó, és mennyire nehéz, mégis valahogy lát, mindannyiunk szerint ugyanaz a legjobb 4-5 elkapó.
Hát elérkeztünk a mai adásunk végéhez, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottok, hamarosan majd jelentkezünk az újabb Keddesti Fények adásával. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.